Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 77. Zsoltár első versét, az Istenhez az én szómat emelém kiáltásomat. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Bujovszki Józsefné Szilasi Mária testvérünktől, aki életének 84. évében hunyt el. És a héten kaptuk a hírt, hogy gyülekezetünk ismét egy kedves és mindvégig tevékeny tagját vesztette el, Niederkirchner Istvánné Mária testvérünk 94 éves korában, néhány napos kórházi ápolás után elhunyt. Temetéséről egyelőre nem tudunk. Isten szent lelke vigasztalja a gyászoló családokat. Az előző istentisztelet után megválasztottuk a 2018-tól 23-ig terjedő időszak presbitériumát. Főgondnok Holik Attila, presbiterek Bártfai László, Bártfai Gábor, Harza János, Holik Attila, Kerekes Tamás, Nagy Jánosné, Síri Csaba és Síri Fekete Anna Mária. Pótpresbiterek Miklós Ferenc, Pintér József és Pintér Józsefné. 78 igen szavazat és 4 nem ellenében volt, 1 érvénytelen szavazat mellett. Isten áldja az új presbitérium életét, szolgálatát. Isten tisztelet után presbiteri megbeszélés lesz a gyülekezeti teremben. Ma délután 3 órakor tartjuk következő családi Isten tiszteletünket, melyre szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait. November 25-én 10 órától női csendes nap lesz gyülekezeti termünkben. Szeretettel várunk erre minden kedves nőtestvért, az ifjúaktól a szépkorúakig. Idén is szeretnénk a rászoruló családokat, a gyermekeket, valamint idős testvéreinket karácsony előtt megajándékozni. Akik a csomagok megtöltéséhez szívesen hozzájárulnának, azok természetbeni adományaikat lehetőleg 2 héten belül hozzák be a lelkészi hivatalba. A csomagok készítését ugyanis november 25-én szombaton 4 órára tervezzük. Ebben is szeretettel kérjük a kedves testvérek segítségét. Most folytassuk a megkezdett Zsoltárt, a 77. Zsoltár második és 6-tól 8-ig terjedő verseit énekeljük. Így kezdődik: lelkem nagy bánatba esett. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét. Máté evangélium a 13. fejezetéből olvasom az 53. verstől a fejezet végéig terjedő szakaszt. Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, tovább ment onnan, hazájába érve úgy tanította őket a zsinagógájukban, hogy megdöbbenve mondták: honnan van benne ez a bölcsesség és a csodatevő erő? Vajon nem az ácsmester fia ez? Nem az ő anyját hívják Máriának, testvéreit pedig Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak, és a húgai nem itt élnek-e valamennyien? Ugyan honnan van benne mindez? És megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk: sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában. Nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt. A kegyelmes Isten áldja meg szívünkbe igéjét, hogy mi hittel tudjuk párosítani a hallott igét, befogadjuk, és gyümölcsöt teremjen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről felkelve imádságban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy találkozót készítettél a mai napon is önmagaddal nekünk. Olyan hihetetlen és csodálatos ez a lehetőség, hogy te magad bíztatsz az emberi szavak mögött minket. Te magad adsz tanácsot, te magad tartasz tükröt elénk az Isten tisztelten. Kérjük, hogy könyörülj rajtunk, hiszen sokszor elveszünk a hétköznapi tennivalóinkban. Sokszor nincs időnk, erőnk hozzád fordulni, veled kapcsolatba hozni minden feladatunkat. Köszönjük, hogy megnyugodhatunk, és most kereshetünk téged. Kérünk, hogy tölts meg jelenléted áldásaival mindnyájunkat. Kérünk, könyörülj a gondolataikkal küszködőkön, a szenvedőkön, a sok-sok feladattal megterhelteken, a munkanélkülieken egyaránt. Kérünk, szólíts meg mindnyájunkat igédből, szent lelked által, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a 294. dicséret első versét énekelve: Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat, a te jelenléted, megvidámít.
Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, az előbb felolvasott szakaszban található, újra olvasom az 57. verset Máté evangéliuma 13. fejezetéből. Ezt mondja Jézus, sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, senki sem proféta a maga hazájában, ez talán ismerős, egy szólásmondás azóta is, de nyilvánvalóan innen való a Bibliából, ahol Jézus Krisztus önmagára mondja, hogy sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában. Lehetséges, hogy már akkor ez egy ismert mondás volt, csak Jézus éppen itt saját magára alkalmazta. De én nekem sokszor a Biblia nagyon ismert mondataival volt a legnagyobb problémám, és ezen is sokat törtem a fejem régebben, hogy mit is jelent ez, hogy senki sem proféta a maga hazájában. Egyébként volt, amikor én monori születésű vagyok, és volt, amikor hívtak, hogy leszek-e ott lelkipásztor, és akkor én erre a mondásra alapozva mondtam, hogy nem. Nem gondolom, semmiképpen nem szeretnék. De vajon mit jelent ez a mondat? A legnagyobb fejtörés nekem az okozta, hogy hogyan alkalmazható ez Jézus Krisztusra is, meg ránk is egyszerre, majd meglátjuk a kifejtés során, hogy miért. Először is, az biztos, hogy ezt mindannyian tapasztaljuk, hogy a környezetünkben szinte nagyítóval szoktak figyelni minket. Főleg, ha valakiről megtudják, hogy templomba járó, vallásos, arra rögtön rátapad a környezetének a szeme, hogy na, akkor ő hogyan is él, miket mond, hogyan viszonyul másokhoz, elég hitelese, mert azt mindannyian tudják, hogy hogy kellene élni. És aki Jézus Krisztushoz tartozik, aki templomba jár, attól mindezt számon is kérik, nagyítóval nézve az életét. És talán ezért érthető első közelítésben ez, hogy senki sem proféta a maga hazájában, hogy akik ott körülöttünk élnek, azok felnagyítva vizsgálják az életünket, és a legapróbb hibákat is meglátják és előhozzák. És rögtön itt van ez a gondolat, hogy ez Jézus Krisztusra nem vonatkozik. Hiszen ő benne nem volt semmi hiba, hiába is keresték volna nagyítóval, tehát ő nem ezért nem volt proféta a maga hazájában. De mi? Biztos, hogy alapvetően sokszor ezért nem vagyunk proféták a saját családunkban, a saját munkahelyünkön, a saját szomszédságunk körébe. Mi ebből a tanulság és a figyelmeztetés nekünk? Nyilvánvalóan az, hogy minél kevesebb profétálást tegyünk a saját környezetünkbe. És ehhez képest minél több szeretetben való megnyilvánulást, segítséget, tettet, és minél többször kérjünk bocsánatot, amikor rájövünk, hogy amit szóltunk, tettünk, az nem Jézus Krisztus tanítványához méltó. Mert a prófétát nagyítóval vizsgálják a környezetében, tehát arra törekedjünk, hogy ne mondjuk, hogy mit kellene a többieknek, és hogyan kellene, hanem minél több segítséget adjunk nekik, hogy az életük könnyebb legyen, az életükbe jobban tudjanak figyelni az Istenre, és minél több példát arra, hogy észrevesszük a hibánkat mi is, nem teszünk úgy, mintha nem lenne, hanem tudunk bocsánatot kérni. Nagyon fontos dolog. De a második dolgot én úgy írtam itt a vázlatban, hogy ez nem a nagyító elv, hanem a tükör hatás. Aki velünk él a környezetünkbe, az úgy láthatja az életünket, mint egy tükröt. És igazából ezért figyelik nagyítóval mindnyájunk életét, mert úgy gondolják, hogy a mi életünk megmutatja, ha mi ugyanazok között, a körülmények között élünk, hogy másképp is lehet élni. Őnekik az a reményük, akik nem hisznek és nem akarják követni Jézus Krisztust, az a reményük, hogy nem lehet másképp élni, hogy ők majd az ítéletben megállhatnak, mert nem lehetett másképpen élni. Meg kellett alkudni ezzel a világgal, csak önző módon lehet itt élni, csak úgy, hogy törtetek, csak úgy, hogy magamnak és a szeretteimnek keresem a javát, és nem figyelek az elkallódottakra. És éppen ezért, mert ők így remélik, nagyon kellemetlen nekik, hogyha olyan tükörbe néznek, amelyik azt mutatja, hogy de igenis ezek között az életkörülmények között, amelyikben te élsz, lehet másképpen élni. Alapvetően Jézus Krisztus élete volt ilyen tükör nekünk embereknek. Mert milyen világba jött le az Isten közénk Jézus Krisztusban? Hát egy nagyon sötét, önző, kíméletlen világba. Az akkori zsidó társadalom tele volt rengeteg buktatóval, képmutatással, önzéssel. Nem volt jobb, mint a mi társadalmunk. Ha a Bibliát elolvassuk, az evangéliumokat, akkor ezt látjuk benne. És Jézus Krisztus úgy jött közénk, mint ember. Tehát letéve az isteni hatalmát, nem élve vele, nem megmutatva, hogy ő kicsoda, és ő tudott másképp élni. Az egyetlen különbség közte és köztünk a lelki hozzáállás volt. Hogy ő az Isten fiaként élt ebben a világban. Hogy ő hitben járt. Hogy ő tudta, hogy milyen hatalmas az ő mennyei atya. És ő szerette ezt a mennyei atyát. És neki az volt az elsődleges, hogy az atya mit szeretne tőle. Nem alkudott meg. Bizony nehéz tükör ez mindnyájunknak, nehéz ebbe belenézni, mert megmutatja, hogy lehet másképp élni. Nem a körülményeken múlik ez, hanem a belső világunkon, a belső hozzáállásunkon. És ebben hasonlíthatunk a mesterünkre, ha tanítványai vagyunk, hogy mi is a magunk helyén tükröt tarthatunk a körülöttünk élők számára, és ez nekik is nagyon fájdalmas dolog lehet. Hogy igen, lehet békességben élni ezek között a körülmények között. Lehet megelégedetten élni, talán kisebb fizetéssel, mint az enyém. Lehet kevesebb erővel és képességgel jobban odafigyelni a munkámra, és jobban végezni. Nagyon kellemetlen, hogyha ilyen tükrökbe nézünk. És ilyenkor át az első indulat azt mondatja minden emberrel, hogy törjük össze a tükröt. És ezért mennek sokszor neki az életünknek, hogyha Jézus Krisztust látják rajta. Mert kellemetlen és kényelmetlen. Mert arról beszél, hogy én is lehetnék olyan, és miért nem vagyok olyan? Ez a része a dolognak pedig azt mondja nekünk, hogy készüljünk föl ezekre, hogy ne essünk kétségbe, hogyha támadások érnek minket, hogy nem feltétlenül azok amiatt vannak, mert valamit rosszul csinálunk, mert ha mindent jól csinálunk, és Jézus Krisztust követjük, akkor még inkább számíthatunk ilyen és hasonló támadásokra. Így mondta ezt Jézus Krisztus, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. És a harmadik dolog, ami szorosan kapcsolódik persze az első kettőhöz, amit így jeleztem a kis vázlatban, hogy felületesség. Mire gondolok? Názáretbe érkezett Jézus Krisztus, erről szól a történet. Abba a faluba, ahol fölnövekedett. És bement a zsinagógába, és csodálatos dolgokat mondott. Tudjuk a másik evangéliumból, hogy kinyitotta a Bibliát azon a helyen, ami következett, mert a szombatokra nézve be volt osztva a Biblia, hogy mit kell felolvasni, elé adták, és azt olvasta fel, hogy az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, és így tovább. És amikor visszaadta a tekercset, akkor neki, mint felnőtt férfinak szabad volt magyarázatot fűzni az igéhez, és ezt mondta, ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Tehát azt mondta, hogy az a Mesiás, az Istennek az a követe, akit megígér ez az ézsaiási profécia, az én vagyok. Az Isten én bennem jött el hozzátok, hogy megszabadítson titeket, megváltson titeket. És hallották a híreket, hogy milyen csodák történtek a szomszédos városokban. És erre mit kérdeznek a názáretiek? Ki ez az ember? Honnan van ez a hatalma? Hogyan hirdethet ilyen dolgokat? Hogyan tehet csodákat? És ezek a kérdések teljesen jó kérdések. Mert Jézus Krisztus nem egy olyan név, amin csak simán napirendet érhetünk, hanem meg kell állnunk és megdöbbennünk, hogy ő kicsoda. És feltenni magunknak a kérdést. Honnan volt ez a magabiztossága, így mondhatjuk, hogy Isten fiának mondta magát? És honnan volt ez a hatalom, hogy ilyen csodákat tett a Biblia tanúsága szerint? No igen, a kérdés helyes volt, de a felelet annál inkább rossz. Hát azt mondták, hogy ismerjük mi ezt az embert. Itt nőtt fel közöttünk. Itt éltek a szülei, itt vannak a testvérei, mai napig itt vannak a nőtestvérei is közöttünk. Isten fia. Ugyan. Hát egy közülünk, itt van a családja. Ha eljön a Messiás, az valaki Dávid házából származó, csodatevő, valaki nagy, valaki lesz, ismeretlen származással, királyi vérből. Nem ez az ácsmester, akit ismerünk. Tudjuk, hogy ki ő, és ebben felületesek voltak. Mert azt nem jegyezték meg, hogy pontosan Dávid utódja volt. A zsidók a leszármazásukat gondosan őrizték, megtanulták a nemzetségi táblázatokat, hogy ők kinek az utódai, és József is tudta azt, hogy kinek az utóda. És nyilván, ha megkérdezték, elmondta. Tudható volt. Aztán talán az a történet is tudható volt, hogy 12 éves korában Jézus Krisztus ott maradt a templomban, amikor az egész Názáret falu együtt fölzarándokolt az ünnepre. A visszafelé úton a gyerekek közt azt hitték a szülei, hogy ott van, és nem volt ott. És vissza kellett menniük érte. És akkor a templomban találták meg, és amikor Mária megkérdezi, hogy apád és én kerestünk téged, hát hogy tetted ezt velünk, akkor Jézus Krisztus ezt válaszolja, hogy nem tudjátok, hogy nekem az én atyám dolgaiban kell lennem. Tehát, mint egy finoman kijavítja, hogy apád és én, nekem van egy mennyei atyám, és nekem az ő dolgait kell keresnem. És talán az a hír is elterjedhetett, hogy amikor ő megkeresztelkedett, Jánoshoz odament, akkor leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló formában, és egy ilyen szózat hallatszott, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Jó. Ez csak egy-két kósza részlet. Figyelemen kívül lehet hagyni, hiszen az emberi tapasztalat azt mutatja, hogy az egyszerű emberek azok egyszerű emberek, és nem kell tőlük semmi különöset várni. És az emberi tapasztalat azt mutatja, hogy az Isten fia nem születik csak úgy közénk, és nem járkál itt köztünk. Mire hallgatnak ezek az emberek? Nem arra a néhány bizonyító erejű dologra, hanem a rengeteg általános emberi meggondolásra és tapasztalatra. Miért? Mert arra könnyebb hallgatni. Mert ahogy az előbb mondtam, akkor az a tükör már rögtön nem bánt minket. Még össze se kellett törni, csak figyelmen kívül hagyni. sokszor vagyunk ilyen felületesek. Sokszor abból következik, hogy nem hiszünk. Felületes ez a világ, amikor arról van szó, hogy kinek köszönhető ez az egész körülöttünk levő természet és minden. Azok a tudósok, akik kitalálták azt, hogy Isten nélkül magyarázzuk meg, mert ez nem tetszik nekünk, mert mi nem hiszünk, azok kitalálták az evolúciót, és hirdetik széltébe, hosszába, és beletették az összes tudományos könyvbe, és a tankönyvekbe is ezt az elméletet, amit igazából nem igazol semmi komoly dolog. És mi felületesek vagyunk, és ezt elhisszük. Igaz, hogy a Biblia azt mondja, hogy Isten teremtette ezt a világot. Igaz, hogy még a hétköznapi tapasztalat sem mutatja, hogy bármi fejlődőképes önmagában, és fogja magát, és más lesz belőle, ha magára hagyjuk, és nem formáljuk, és nem teszünk bele külön odafigyelést és energiát, akkor minden csak romlik. No, de ezt felületesen ezeket kihagyjuk, és a gondolkodásunk ahhoz igazodik, amihez könnyebb. És ugyanúgy, az, hogy Isten megszólíthat-e, személyesen üzenhet-e nekünk valamit, az is egy ilyen dolog. Az emberi tapasztalat azt mondja, hogy Isten nem szokott csak úgy szólni. És ebben könnyebb hinni, felületesen, mint azokban a bizonyságtételekben, ami a Bibliában van, és amit az évszázadok folyamán az emberek tapasztaltak, átéltek. Hogy igenis, Isten megszólított, igenis hallottam, hogy mi az ő akarata ebben a helyzetben. Van ilyen. Meg hogy van olyan, hogy valakinek az Isten megbocsátja a bűneit, és ő tud róla. Meg hogy van olyan, hogy valaki szabadítást kap az életébe. Valami olyan dologtól, amivel kínlódik, valami jellem hibától. Igenis van ilyen. Ne legyünk felületesek. Ne fogadjuk el azokat a véleményeket, amiket könnyebb. Mert hiába történnek csodák a környezetünkben, ha mi annak a véleménynek adunk hitelt, és ilyen előítéletünk lesz, hogy nincsenek csodák, akkor nem fogjuk megtapasztalni az Isten erejét. Legyen hát Jézus Krisztus a mi prófétánk. Prófétánál nagyobb. A mi messiásunk és megváltunk, akiben az Isten lejött közénk. Akiben megváltott minket az Isten. És legyen Jézus Krisztus olyan hatalmas valaki, aki bele tud szólni az életünkbe. Meg tudja nekünk mondani, hogy megbocsáttattak neked a te bűneid. Örömre tudja deríteni a fásult arcunkat. Életet tud támasztani bennünk. Meg tud szabadítani a rossz szokásainkból és a bűneinkből. És megváltoztatni az életünket, és velünk lenni, és erőt adni a legnehezebb dolgokhoz is. És megsokasítani az erőnket, hogy nagyon sok feladatban helyt tudjunk állni. Ne legyünk felületesek, hanem tudjuk, hogy vannak csodák. És így éljünk. Amen. Válaszoljunk az ige szavára. a megkezdett 294. dicséret második és harmadik versével: Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül.
Jézus menedékem, ő oltalmam nékem, te vagy egyedül, lelkem a viharból, bűnből minden bajból, hozzá.
Jöjjetek, testvéreim, fejünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Köszönjük, Istenünk, a te jelenlétedet, a te szavadat, a te bátorításodat. Köszönjük, hogy a te szemedben értékes a mi életünk. Köszönjük, hogy egymásnak is testvérei lehetünk a hitben. Köszönjük, hogy elsősorban abban lehetünk testvérek, hogy rád figyelhetünk és belőled táplálkozhatunk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban eljöttél közénk, hogy segíts a nyomorúságainkon, hogy tudjál minket igazi édesapaként helyreigazítani, fegyelmezni, megtartani a jó úton. Kérünk téged, segíts, hogy Jézus Krisztus lehessen a mi életünknek is a mindene, a megváltója. Segíts, hogy tudjuk, hogy ő nem az ács fia volt, hanem a te fiad. Segíts, hogy ne menjünk el a hétköznapi csodák mellett, ne legyünk felületesek. Ne gondoljuk azt, hogy te nem tudsz beleavatkozni a történésekbe, és te nem mutatod meg napról napra hatalmadat és szereteted nekünk. Könyörülj rajtunk. Segíts méltók lenni a te csodálatos megváltó szeretetedhez. Segíts, hogy elismerjük a hibáinkat, bűneinket, hogy tudjunk bocsánatot kérni a megfelelő helyen és időben. És segíts, hogy tudjunk valamit tükrözni a te csodálatos szeretetedből, továbbadni másoknak. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Népünket imádságunkba emelve énekeljük most a himnuszt és a székely himnuszt. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a kitett barna énekeskönyvből keressük ki a énekünket, Jézusról csak róla mondok éneket, ez a ...682. ének, minden versével énekeljük. Itt elől még vannak szabad példányok.